két nagyon fontos dolgot emelnék ki elsősorban. Az első az, hogy egy, hát fogalmazzunk úgy, idézőjelesen kis terrorszervezet, mármint a Hamas tulajdonképpen ultimátumot intéz a világ egyik legprofibb és nagyszámú Izrael hadseregének, amiben azt kéri, hogy a jelenleg is robbanékony helyzetben lévő észak-jeruzsálemi két gyúpontról, nevezetesen az Al-Aqsa moszké területéről és környékének területéről, illetve a Sheikh Jarrah negyedből vonja vissza a biztonsági csapatait és a katonai jelenlétét is. Ez egy ilyen, inkább egy ilyen összeesküvés elméletszerű valami, de pozitív értelemben összeesküvés elmélet. Nagyon-nagyon érdekes egybeesés az, hogy a Hamas rakétázása, tehát természetesen Izrael nem vette komolyan ezt a fenyegetést, ez úgy volt, hogy 10-én délután 6-ig kellett volna ezt a kiürítést megtegyék, és hát nem tették meg, és akkor a Hamas Gáza övezetből 6 rakétát lőtt Jeruzsálem fele. Ezeknek egyelőre inkább anyagi kárkövetkezményei voltak, mint emberáldozatai vagy sebesülései. De minden esetre a jeruzsálemi napot, ugyebár, ami úgymond Jeruzsálem egyesítésének a megünneplése, és hát arab vidéken, az arabok szívében ez örök tüske marad. Ezen a napon való felvonulás és publikus megmozdulások is mind, mondjuk úgy, az arabok nem tetszésébe ütköznek. Tehát elérték azt, hogy itt tulajdonképpen a felvonulás sorozatra készülés és levezénylés ez megakadt. Tulajdonképpen a lakosok, a felvonulók, az ünnepelni indulók, azok tulajdonképpen elmenekültek, igyekeztek fedél alá kerülni a rakétazápor miatt. Sőt, mi több, a Knesset hagyta abba a munkáját, és itt jön ez a második érdekes dolog. Mi történik mindez idő alatt a Knessetbe? Bizonyára mindenki hallott arról, hogy 2 év alatt már a negyedik, sőt esetlegesen egy 5. választás is lezajlott, még egy lóg a levegőbe adott esetben Izraellel kapcsolatban, és éppen ennek a lezárását, ennek az egész kényszer folyamatnak a lezárását igyekezik elérni a most jelenleg az elnök által megbízottak, akik kormányalakítással megbízottak, itt névleg Naftali Bennettről és Yair Lapidról van szó, akik a Yamina, illetve a Yesh Atid nagy pártok és szatelit képződményeik nevében tárgyalni készültek éppen a Knessetbe, hogy hát nagyjából összehoztak az ők víziója szerint egy kormányzás képes koalíciós képletet, ezt szerették volna előadni a Knessetnek, hát véget ért ez az ülés, úgyhogy egyelőre levegőben lóg továbbra is, hogy milyen párt, illetve melyik párt megbízás, melyik párt konglomerátum megbízásából ki lesz a miniszterelnök. És egy fontos másik következmény az, hogy Mansour Abbas tulajdonképpen a jószerivel egyetlen Knesset tag, arab iszlám, arab Knesset tag, hirtelen visszavonult a tárgyalásoktól, és időt kért, hogy újra gondolja azt, hogy tulajdonképpen szeretne-e csatlakozni a Bennett és Lapid kettőshöz, vagy nem. Most Abbasról azt kell tudni, hogy jóban van nagyon is a Hamasszal, de jóban van úgymond az arab politikai riválissal is az Abbas oldallal. És ebben a jelen helyzetben nem engedheti meg magának azt, hogy amikor fegyveres összetűzésekre kerül sor, pont arab sérelmek miatt, akkor úgymond ő úgy lépjen fel, hogy koalíciós kormányzásra szeretne lépni izraeli monstra párt alakulatokkal. Tehát ez egyelőre, ez a fellépés a Hamas részéről hirtelen két legyet csapott egy legyintésből. Mit érdemes tudni, ha hogyan továbbról? Érdemes arról pár szót ejteni, hogy én úgy nézem, hogy Netanyahu miniszterelnöknek, azaz egyelőre ügyvívő miniszterelnöknek jól jön ez a Hamas támadás. Most miért olyan furcsa, amit mondok? Miesnapi gondolkodás szerint a gázai iszlamista terrorszervezet, a Hamas, az mindenképpen az éppen regnáló és a mindenkori izraeli miniszterelnöknek de facto ellensége. Ez Netanyahu esetében egy kicsit módosult, egy kicsit árnyaltabb a dolog. Mikor ő 2009-ben mondjuk úgy trónra kerül, idézőjelesen, akkor kampány beszédének úgy egy olyan 60%-át azt teszi ki, hogy mi módon, hogyan intézi el, törli le a Hamaszt a föld színéről egyszer mindenkorra. Hogy időközben mi történt, arra a legjobb jel talán az, hogy 2004-ben ugyebár volt szintén egy komolyabb, hosszú napokon keresztül folyó fegyveres összecsapás a Gáza övezet és Izrael között, és ezen belül nagyon-nagyon érződött, tehát ez a Protective Edge akció Izrael részéről, nagyon-nagyon érződött, hogy mintha Netanyahu egyáltalán nem akarná a Gázát letörölni, meg lett volna a lehetősége, akkor mindenképpen letörölni a Hamaszt a föld kerekségről, ugyanis különben időközben kialakult egy elég lukratív kapcsolat Hamasszal, és Netanyahu balanszírozó képességére is építve egy kicsit úgy maradt az erő egyensúly, hogy a Hamasszal favorizáló regionális terrorszervezetek még mindig gyengébben maradtak és fejlődésképtelenebben, mint hogyha egyértelműen megpróbálja gyengíteni a Hamas Netanyahu. Így egy kicsit lépés hátrányban maradtak a továbbiakban is. Ez nem azt jelentette, hogy a Hamas időről időre nem dobálta át a rakétáit tulajdonképpen Izrael teritoriumára, nem erről van szó, csak sosem került olyan igazi-igazi lépés előnybe. Most ez, én azt mondom, hogy kapóra jön Netanyahu-nak, mert egyszerre mondhatja azt, hogy lám-lám, 2009-ben megmondtam, hogy a Hamasszal egyszer mindenkorra végezni kell, illetve felléphet békítően, amennyiben a másik oldal, a politikai másik oldal hevesebben próbálna Hamasz ellenesen fellépni. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon fluid a mostani helyzet. Egy másik érdekesség az, hogy elméletileg 2014-től nem volt ekkora mérvű rakétatűzérségi támadás a Gáza övezetből Izrael fele, illetve nem voltak ekkora mérvű válaszcsapások Izrael részéről, és ez valamiért a mostani eset túlmenően a bevetett hadtechnikán és a padhelyzeten túlmenően éppen az előbb említett politikai implikációk miatt érdekes vagy kirívóbb, mint mondjuk 2014-es eset.